Amikor először hallottam, Misi, rólad, Józsefvárosi újságot lapozgattam, akkor láttam azt, hogy van valaki, aki ebben a nagyvárosi mély nyomorban az élére áll egy folyamatnak, és segít fiataloknak, és hogy egy olyan saját élményből táplálkozva, kapaszkodva, amelyiket talán csak az érthet, aki közelről látta ezt a valóságot, aki pontosan tudja, hogy mit jelent a morális mélység, és mit jelent az abból való felemelkedés. Itt születtél Józsefvárosban?
Hát elsősorban, mint lokálpatrióta, itt a 8. kerületben születtem, itt nevelkedtem fel, Csonka családban éltem, apám elhagyott, anyám korán elment, és hát tulajdonképpen a utca nevelt fel, és mindig úgy éreztem, bocsánat, hogy egy dzsungelben élek, ahol minden körülmények között csak az erősebb marad meg. Hát ehhez is tartottam magam minden körülmények közt, mert szerettem volna valahogy nem megélni, hanem túlélni a dolgokat. Zenésznek készültem első periódusban, ez volt anyámnak a kívánsága, de hát hamar feladtam a zenei pályát, mert jobban vonzott a sport, és ezáltal a labdarúgást választottam életcélommá, amit elég jól is csináltam, tehát nagyon tehetséges voltam, NB1-es ifit fociztam végig, és hát több megkeresés volt a pénzügyőrtől, NB2-be, amikor már felnőttebb lettem, de sajnos, mint ahogy szokott lenni itt a kerületben, és erről híres, illetve hírhet a 8. kerület, hogy a bűnözés egy olyan, hát olyan mélységeket lehet itt megélni, hogy az emberek egyszerűen nem látnak kiutat, és hasonló vonzás alapján bekerültünk egy olyan spirálba, ami lefelé húzott, és egy olyan 1978-ban házasodtam meg, és abból a házasságból van két gyerekem, ez is válással végződött. Hát itt is csak annyit tudok mondani, hogy a generációs állapotok uralkodtak az én életemen is, és van négy gyermekem, illetve öt, akit nevelek. Ezek közül az egyik már 37-38 éves, a másik 35, az most bent van Márjanosztrán a börtönbe, mert hasonló életvitelt él, mint amit én éltem régen. Én megismertem az életnek a mélységeit, és nem éppen voltak magasságok, míg ide ki tudtam teljesedni, ahhoz nekem kellett egy olyan áttörő, illetve átütő erő, ami 2005-ben valósult meg az életemben, amikor már full drogos voltam, és lelőttek engem. A nevét nem mondom, mert nem publikus, de nem azért, mert nem lehetne elmondani, mert született ebből ítélet is, meg mit tudom én mi. Tehát ez nyilvánvaló, újság lehozta, tévé hozta, tehát engem egy méterről lőttek le, és ez az ember, aki lelőtt, ez gyerekkori barátom volt, hát ő is drogozott, és tulajdonképpen akkor tudatosodott bennem 2002. második hó 5-én, illetve második hó 2-án, amikor lelőttek a Hollán Ernő utcába, hogy bizony ez az életvitel, amelyet éltem, az nem egy mennyi perspektívát mutat be, hanem bizonyosan a pokol felé, a kárhozat felé vezetett, mert a bűnöző voltam, bűnöző életvitelt éltem. Még annak ellenére is elmerem ezt mondani, hogy ebben a ügyben, amikor lelőttek, már leültem az ítéletemet, kaptam egy évet amiatt, hogy én zsaroltam volna ezt az embert, de ez is lényegtelen, mert hogyha arra gondolok, hogy amennyi bűnt elkövettem előzőleg, hát ahhoz ez az egy év, ez annyira elenyésző, hogy hogy még ez ilyen üdülésnek is, tehát úgy kevésnek tűnne. És 2005-ben én, amikor lelőttek, után elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen hogy is és merre felé tartok, és rádöbbentem, amit az előbb is mondtam, hogy bizony nem éppen jó felé megyek, és volt egy találkozásom a sötétséggel szó szerint, és utána pedig egy csodálatos fény vett körül. Tudom, hogy sokan mondják ezt, hogy látnak fényt az alagút végén, meg mit tudom én mi, de higgyék el nekem, hogy én ezt láttam, megtapasztaltam, és ha nem létezett volna ez a fény, én a mai napig is bűnöző lettem volna, már nem tudom, hogy élnék-e azóta, vagy hogy hogyan tengődtem volna, de egy biztos, hogy én megtértem 2005 márciusában, hogy felépültem, és ez a legcsodálatosabb dolog, hogy amikor hazajöttem a kórházból, a szívem fölé lőtt ez az ember, 2 centire tüdőmből kilőtt egy almányit, tehát be voltam csövezve, ben voltam a kórházba. A 8. napon pedig saját felelősségemre hazajöttem, és furcsa módon, nem tudom, hogy hogyan, egy Bibliát találtam a éjjeli szekrényemen, és hát éreztem rá indítatást, hogy nyissam ki a Bibliát. Egy találomra kinyitottam valahol, ahol kinyílik. Hát kinyílt a jobb 5-nél, és ott az van írva, hogy az Úr megsebez, de be is kötöz. Az Úr összezúzza csontjaimat, de kezeivel meg is gyógyít. És először azt hittem, hogy ez nem csak véletlenül nyithattam itt ki, hát ma már nem hiszek a Biblia nyitogatásba, de hiszem, hogy az Úr így szólt ezen keresztül, hogy én vagyok az, aki be voltam kötözve, én voltam az, akinek a csontjai szét voltak zúzódva a lövedék miatt, és utána még egy próbát tettem kis idő múlva, és akkor a Lukács evangéliumánál nyitottam ki, hogy egy bűnös ember megtérésének jobban örülnek, mint 99 igazénak, és akkor én tettem egy ígéretet az Úrnak, akkor még Istenem volt, mert nem ismertem az Urat személyesen, hogy elmegyek és meg fogok térni. És akkor így kerültem le a Gyömrői útra, a híd gyülekezetébe, és azóta átadott életem van, éreztem a személyes elhívást, éreztem azt, hogy most már valamennyire jó úton haladok, és tulajdonképpen akkor szakadt fel bennem az, hogy mennyit érhetek Istennek, hogyha ennyi bűn, ennyi rossz után még megtartott, és ezzel a mai napig is, amikor szembesülök, hogy tulajdonképpen mik is történtek velem, miken mentem keresztül, hány embert vertem meg, hány üzletet védtem, tehát az élet területén a drog, az alkohol, tehát a hedonizmusnak minden egyes lépését, forrását megtapasztaltam is. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy ugyebár szakmám nincs, csak focizni tudtam, hogy mibe fogok én legközelebb pénzt keresni a családomnak. És jött egy ötletem, egy 8 hónapra rá, de addig, hát ne tudjátok meg, hogy mi mentem keresztül, hívtak ugyanúgy vissza bűnözni, hogy menjek bűnözni velük, lehúzni, betámadni, bevédeni, hát a régi dolgok. És mondtam, hogy nem, én már megváltoztam, én nem akarok bűnözni, és kérdezték, hogy hát mit fogsz adni a családodnak enni. Én meg erre azt mondtam, hogy nem aggodalmaskodok a holnap felől, majd a holnap aggodalmaskodik maga felől, hisz minden napnak megvan a maga baja. És hát teljes kilátástalanságban, hát elmondom őszintén, hogy még a sírás sem volt távol, mert már akkor 4 éves volt a második házasságomból a gyermekem, és hát nem volt mit ennünk. És hát kiáltottam Istenhez, és mondtam, hogy Uram, látod, hogy nem megyek bűnözni, segíts nekem, adj valamilyen ötletet, hogy hogyan tudom ezt megoldani, hogy ne bűnözzek, ne kedélyek, és a családom is megmaradjon. És akkor pattant ki a fejemből az isteni szikra, Mert ugyebár, ahogy előbb is mondottam, a 8. kerületben nőttem fel, és annak minden mélységeit, magasságait is megéltem, tehát tudtam azt, hogy itt az emberek, mind a drogosok, az alkoholisták, a stricik, az örömlányok, hát ők azok, akiket meg kell igazából szólítani, mert az evangélium az mindenkié. Az evangélium az nem egy elvont fogalom, az egy örömhír, és ezen kezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehet megfogni az embereket, hogy meg tudjanak térni, és kijött az az ötlet belőlem, hogy a 8. kerület kiemelten veszélyes terület a drog terén. És közben hallottam belül, hogy írjam le ezt a mondatot. Hát akkor még kicsit lázadó is voltam, és azon gondolkodtam, hogy minek kéne leírnom. És akkor azért hazamentem, leírtam ezt az egy mondatot, hogy 8. kerület kiemelten veszélyes kerület a drog terén. De ehhez jöttek utána még további gondolatok, és leírtam azt, hogy szeretnék a gyerekekkel foglalkozni, a mély szegénységben, a csonka családban élő gyerekekkel foglalkozni, hogy azt az életet, amit én éltem, azt ők már ne éljék meg. És ezt bevittem ide a Üllői útra, a KEA-hoz, Kisebbség Emberjog Alapítványhoz. Nekem 8 osztályom van, és hát nem nagyon írok helyesen, meg fogalmazni se tudtam úgy, ahogy kellett volna. És ott megnézték ezt a papírt, és elolvasták, és azt mondták, hogy ezt átgépelni sem kell, mert nincs benne helyesírási hiba, és annyira szépen meg volt szerkesztve, hogy kérdezték is tőlem, mivel ismertek engem ott, hogy kivel írattam le. És én mondtam, hogy senkivel, ezt magam írtam le, megmondom, Isten segített, ő adta az ötleteket. És be is adtuk ezt a pályázatot, Puporka Lajos segített, és hát még akkor nem oldódott meg az anyagi szükségem, meg a problémáim, tehát kölcsönkéregetésekből éltem napról napra, de nem adtam fel a hitemet, és rá 3 hétre szólt az öcsém, a Puporka Lajos, hogy megkaptál 2.700.000 valahány ezer forintot, nem akarok hazudni, hogy elkezdheted a boxot a 8. kerületben, a Lakatos Mennyért általános iskolába.
És ez kiadta ezt a pénzt?
Ezt a Szociális Minisztérium írt ki egy pályázatot, amit a Kisebbségi Emberjogi Alapítvány megpályázott a Szelídek tanodájának a nevében, és így kaptuk meg az eszközökre, a tornaterembérlésre az összeget, és ebből indult el, tehát 2006-tól indult el ez a Szelídek tanodája a sporttal a drog ellen elnevezésű kampányt, amit nagyon a szívemen viselek, mert nem akarom azt, hogy az emberek tényleg cél nélkül, céltévesztetten, elsősorban Isten nélkül legyenek, meg mivel tudom, hogy milyen nehéz annak az embernek, akit a sztereotípiák, sőt a világ, a bűn el akar téríteni, meg akar ölni, és hogy elkezdtem az emberekkel, családokkal felvenni a kapcsolatot, azon belül is különböző egyesületekkel, azt tudni kell, hogy nekem nincs papírom arról még, hogy én edző vagyok, tehát nem vagyok szakképesített, de viszont több diplomám van az utca harcból, mert hát a dzsungelben éltem, hogy az előbb mondtam, és csak az erősek maradtak meg.
Kicsit nem mesélsz arról, hogy milyen volt ez a 70-es, 80-as évek Józsefváros. Én a nagy speed robbanás után kerülök már oda, tehát én inkább a 90-es évek közepétől látom azért a Józsefváros. Milyen volt ez a 70-es, 80-as évek, amikor te voltál 10-20 éves?
Hát a 70-es, 80-as években azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyivel jobb volt az élet, élethelyzet, életviszony. Jobbak voltak az emberek, a zenészeknek volt munkalehetőségük, zenéltek, mindenki dolgozott, és hát hogy mondjam, akkor még megvolt annak az értéke, hogy valaki keres mondjuk 7000 forintot, mert én már akkor annyit kerestem a focival a pénzügyőrnél, 7400 forintot is, tehát azt hiszem, hogy egy kiló kenyér olyan 360 volt, ilyen összegben volt.
Ha most valaki keresne ilyen 5-6 kilót, nem kb. Akkor azt...
Hát figyelj, relatív. Az az igazság, hogy megfőzni, meg lehetett főzni 3-400 forintból, és akkor nem mondhattuk azt, hogy szűkölködünk, vagy hogy éhezünk, mert volt hús is, meg más is, még talán üdítőre is jutott, meg gyümölcsökre is jutott. Tehát annyival másabb volt ez a világ, hogy egyszerűen volt értéke a pénznek, meg az emberek egy kicsit nyitottabbak voltak, jobban tudtak szeretni, és amellett nem volt ennyire felgyorsulva a világ, nem volt annyira közléketlenség, mint most, hogy nem tudunk beszélgetni, nem tudunk elidőzni egymás mellett, mert figyelj Feri, én amikor végigmegyek most az utcán, mivel már majdnem 60 éves vagyok, és amit látok, igazából nem tetszik, sőt, azt mondom mindenkinek, hogy időt és energiát kell arra szánni, hogy az embereket meg tud szólítani.
Drogozás miatt van ez a változás szerinted Józsefvárosban?
Figyelj, a Józsefváros maga, mint kerület, 80 ezres létesítmény, illetve 80 ezer főből áll. És ebből a 80 ezer főből most már többnyire olyan emberek is vannak itt, és ez nem előítélet és nem is sztereotípia, akiknek a nevét sem tudjuk, tehát egyszerűen megváltoztak a kultúrák, megváltoztak a személyiségek, megváltoztak a... Még talán az ember jogok is megváltoztak, mert amit szabadott ugye a 70-es évek, 80-as években, hogy kiültünk a terekre, ott gitároztak, énekeltek, fociztak, szabadok voltak az emberek, és persze nem azt mondom, hogy nem volt bűn, mert bűnözés az mindig volt. És
több volt vajon, vagy kevesebb, vagy szerintem, más?
Szerintem másféle, illetve akkor volt még ez a betyár becsület, ami arról szólt, hogyha valakivel problémám volt, akkor az egy az egybe kijött, és megverekedtünk, és ha győzött, ha én győztem, akkor én győztem, és akkor nem volt rendőrség, nem volt más, hanem volt ez az igazi betyárbecsület, hogy hát a Jobbik az győzi.
És inkább a Jobbik voltál?
Hát figyelj, most nem akarok itt számokat mondani, mert azért 20-25 év alatt, amit verekedtem, az szerintem nem lehet így meccsámban levetíteni. Hát hála legyen Istennek, most már azt mondom, hogy soha nem vertek meg egy az egybe.
Pedig azért ez hajtós közeg volt.
Hát nézd, mindig voltak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy erősek, de hát az túlzott önbizalom az kicsit felfuvalkodottá tette őket, és én ezt óhatatlanul és irgalmatlanul kihasználtam mindig. Soha nem féltem senkitől, embertől, most már félem az Urat, és próbálok azok szerint élni, hogy Pál apostol mondja, hogy mindent szabad nékem, de nem minden használ. Mindent szabad nékem, de nem minden épít. Persze figyelek a belső hangokra, figyelek azokra a dolgokra, amikkel jobbá tudom tenni úgy a saját életemet, úgy a családom életét, és ezen belül pedig a 8. kerületet szeretném, hogy Józsefváros legyen, és ne gettó, mert a gyerekek szanaszét húznak, szaladgálnak, nincsen céljuk, céltévesztettségben vannak, és a legfontosabb dolog pedig az, hogy ebben az életben óhatatlan az, hogy valaki bűnöző ne legyen, akinek nincs olyan, hogy fogva van a keze. Mert hogyha fogod valakinek a kezét, akkor az nehezebben téved el.
De lehet valaki szelíden az utcán talpon tud maradni Józsefvárosban, fiatalként mondjuk a Diószegiben azt mondja, hogy én nem bunyózok. Én a szelítség útjára lépek. És akkor hogyan jut el a Mátyás térig?
Hát elmondom, hogy hogyan lehet ezt a legoptimálisabban kezelni. Tehát, hogyha az ember eljut egy olyan elhatározásra, hogy az életét meg akarja, hogy változzon. Hát a legelső az, hogy azokkal a barátokkal, akik a rossz felé vinnének, azokkal a kapcsolatot lezárni, leszűkíteni, és egyszerűen, most tudom, hogy a kérdés nem erre vonatkozik, hogy tudom megoldani esetleg a diószegébe a problémámat. Hát úgy oldom meg a diószegébe a problémámat, hogy hiába lakom ott, nem azonosulok azokkal a dolgokkal, azokkal a cselekedetekkel, amik ott vannak.
De akkor mit kapok helyette?
Szeretetet. Szeretetet, mert egy olyan közeget keresek, ahol a célomat el tudom érni, és ezért alakult meg a Szelídek tanodája, ezért tanítom őket arra, hogy az ökölvívás az nem egy agresszív sport. Tudom, hogy azt hiszik, hogy agresszívnak kell lenni, de amellett ez egy észjáték. Gondolkodni kell. Egy, aki elveszti a fejét és idegesen áll oda, az sajnos hibázni fog. És ez a legelső teendő, hogy a gyerekeket az egymás tiszteletére, az egymás elfogadására, sőt, még a gyengébeket segíteniük is kell, mert hogyha ez nem alakul ki, akkor nem alakul ki egy olyan családi légkor, egy olyan koinónia, ami igazából meg tud állni. És hogyha ez már megvan, hogy egymást tudjuk támogatni, segíteni, buzdítani, onnantól azt gondolom, hogy már egymásért le tudjuk tenni az életünket, és tudjuk a másikat segíteni. És ezzel kapcsolatosan nagyon sok negatív tapasztalatom volt a 8. kerületben. Most nevek nélkül mondom, csak inkább ilyen nagy vonalakban, hogy sem a roma önkormányzat vezetői, sem a fővárosi roma önkormányzat vezetői, sem senki a világon, senki nem segített abban a kisebbség emberjog alapítványon kívül, aki ezt az egész dolgot támogatni tudta volna. Holott mindegyiket személyesen megkerestem. Úgy ott a roma önkormányzat igazgatóját, a fővárosi önkormányzat igazgatóját, sőt, még a tanácsban is a sportügyi minisztert is megkerestem. Letettem neki a DVD-t, amit 4 év alatt értünk el sikereket. És ennek az a legfontosabb mérvadója, hogy 2006-ban kezdtem el ezt csinálni, és 2010-ben 2 gyereket adtam az Edőcs István szakosztálynak, Buga Kálmánnak, és ott a Budapest, illetve a Bizalomkupán egy 3. és 5. helyet értek el a gyerekek úgy, hogy 3 hónapja edzettek, és ott behívott a palotai polgármester Hajdú László, dr. Hajdú László, és a munkámért kitüntetett, hogy az év edzője vagyok. Papírok nélkül, és ott volt egy ilyen a Tabu TV-nek egy felvétele, ami arról szólt, hogy ott volt Schubert Ferenc, Turi István, Buga Kálmán, Szakos Józsi, és hát én kaptam meg az évedzői díját, amire nagyon büszke voltam, de egyben volt bennem egy kis hát frusztráltság is, hogy 2 versenyző 3. és 5. helyet ért el, és ott 15. kerületben, ahol nem is dolgozok, csak levittem az embereket, hogy ők adnak nekem kitüntetést, és itt a 8. kerületben, ahol már 4 éve dolgozom, ott pedig nem kaptam. És mindegy, hát csináltam tovább, már nem a 8. kerületért dolgoztam, megmondom őszintén, csak a gyerekekért, mert a 8. kerület nekem nem segített. Nekem senki nem segített. Nekem utána, mert Gyülibe jártam, és mindig az volt, hogy türelmesnek kell lenni, jó megadással lenni, várni az Úr szabadítását, ezek voltak így a legfőbb igéim, amikre támaszkodtam, és utána én megismertem a Göröngyös út szervezetének a vezetőjét, Rózsa Sándort, és hát elmondtam neki, hogy hogyan éltem, ő is zenész, és ő támogatott engem lélekben, szellemben is, vezetett, irányítgatott, hogy ha már eddig eljutottam, akkor ne adjam fel, és csináljam ezt végig. Tehát nélkülük már rég feladtam volna, mert egyszerűen tudom, hogy Isten létezik és tud segíteni, de hogyha nincs emberi kapcsolat, nincs emberi segítség, nincs motiváló erő, akkor az ember el fog fogyni. Előbb-utóbb sajnos az van, hogy mindenhol papírt kérnek, hogy edző vagyok, vagy nem. Én nem tartom magam edzőnek, én egy embernek tartom magam a 8. kerületbe, aki azért dolgozom, és azért vagyok ott, hogy minden gyereket meg tudjak szólítani, hogy ne vesszenek el, ne éljék azt az életet, amit én éltem, hanem mindig azon legyenek, hogy találják meg a helyüket, hogy a társadalomba be tudjanak integrálódni, hogy a társadalomnak hasznos tagjaivá váljanak. Tudom, mi a bűn és mi az igazság közti különbség. Tudom, mi a fekete, tudom, mi a fehér. Nem tudnak megvezetni az emberek, de kikerülni igen. Kikerülni tudnak, megmondom miért, mert azt gondolják ők, sokan, hogy 8 osztályon van, és egy buta, primitív, dagadt cigányember vagyok, aminek csak egy része igaz, az, hogy dagadt vagyok, meg hogy cigány. De amellett az értékeket, hogyha nem látják meg az életembe, sőt, nekik az nem jó, és most tényeket mondok, hogy egy ilyen drogelterelés 6 hónapra 3 millió valahány 100 000 forint. Nálam nagyon sok drogos, sőt, alkoholista, akik már megkóstolták, akik már használták, és dohányos gyermekek voltak. És furcsa módon, és ezért hálát adok Istennek, nem az én erőm, ez ők kellettek, sem a drog, sem az alkohol, sőt, a dohányzás is visszaszorult. Most számot mondok, de ez nem relatív szám, hanem csak úgy, 10-ből 6-an már nem dohányoznak.
Nagyon szép eredmény egyébként a 10-ből 6. Akkor, amikor múlt hónapban foglalkoztunk állami gondozott lányokkal, akkor próbáltunk velük úgy együtt dolgozni, hogy az életben határozunk meg fordulópontokat, amikor megváltozik az élet. Ezek a fordulópontok sok esetben csak utólag láthatók. Akkor benne vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy igazából ez volt a fordulópont. Tudsz mondani, mi is olyan fordulópontot az életedben, amikor azt mondod, hogy gyerekként akkor lépek, vagy mondjuk tinédzserként a bűn útjára, és utólag látom, hogy azon az egy pofonon múlt, vagy azon, hogy akkor éppen leköptem valakit. Most csak példákat mondok, hogy mikor indul egy út, és hogy mikor van az, amikor az ember először azt mondja az élete közepén, hogy amúgy mi végre vagyok a világon, hogy mi marad mögöttem. Voltak ilyen fordulópontjaid?
Hát, hogy az elejénél kezdjem, mivel már elmondtam az előbb is, hogy apám elhagyott csonka családban nőttem fel. Tulajdonképpen én 8 éves korom óta kilettem dobva az utcára, és mivel anyám dolgozott, nekem meg kellett élnem, és emellett el kell, hogy mondjam, hogy rengeteget éheztem. Ha beteg voltam, a pingpongasztalon aludtam, nem szerettem hazamenni, nem szerettem egyedül lenni, utáltam az egész világot, és közben elnézegettem, azért volt elég sok barátom, aki velem egykorú, és akkor beengedtek a lakásukba, és láttam azt, hogy az apjuk otthon van, tanulják a zenét, van egy cigor, egy apai tekintély. Hát akkor mindig kérdeztem magamtól, hogy mi miért nem tudjuk ezt megcsinálni, nekem miért nincs apám.
És dühöt éreztél inkább ilyenkor, vagy ilyen vágyakozást?
Hogy mondjam, mert vegyes érzelmek, teljes mértékben ilyen feldúlt állapotba kerültem, hibáztattam anyámat, magamat, apámat, és egyszerűen mindig próbáltam azt megoldani, hogy mivel napról napra éltünk, hogy életbe tudjak maradni, és valami legyen bennem, egy tartalom, hogy ha már a saját családomba, saját apám, saját anyámtól nem láttam, próbáltam azokból ikleteket meríteni, illetve erőt, hogy vannak ilyen családok, akik apa, feleség, gyerekek együtt tudnak élni szeretetbe is. Erre volt egy vágyakozásom is. Tulajdonképpen azt se tudtam, hogy ezt hogy kell megoldani, csak volt bennem egy olyan indítatás, egy olyan érzés, hogy ez egy jó dolog.
Hogy megszerezni kéne, vagy hogy? Hogy jó lenne ez?
Hogy az volt bennem, hogyha nekem lesz egyszer egy feleségem és gyerekeim, akkor 100%, hogy a gyerekeim én mindent megteszek, és hogy soha nem hagyom el őket.
És így lett?
Nézd, sajnos a generációs válások utolértek minket is. Akkor már elkezdődött az alkoholizmusom, a drog, és közben sokat dolgoztam is.
Speedeztél mennyi?
Speed, kokain, tehát, hogy mondjam, mindenevő voltam, intravénás, drogos is.
De inkább akkor a pörgetők mentek, nem?
Hát próbáltam a herkát is, azt is csináltam, csak az nem jött be úgy, mert nem akartam sztondulni.
Hát igen, mert az ember menni akar azért, hogyha kell csinálni a pénzt.
Hát persze, és tulajdonképpen azt tartotta fent bennem az erőt, hogy belőjem magam. Először azért, hogy el tudjam végezni a munkámat, utána pedig már azért, mert máskülönben nem tudtam volna elvégezni a munkámat.
Azért én jó 10 évet lehúztam Józsefvárosban a injekciós szerhasználók között, és azért azt láttam, hogy nagyon ütőképes, nagyon combos rácokat tudott bedarálni 1-2 év alatt a cucc, akik addig tényleg tartották az utcán a hátukat. Hogy ez mennyi idő volt neked, vagy meddig sikerült talpa maradni drogokkal?
Nekem, hál' Istennek, elég sokáig, mert a sportterén volt egy olyan erőléti állapotom, amit talán még drogosan is sosem felejtettem el azt, hogy nekem, mivel az erőmből élek meg, hogy nekem ezt gyakorolnom kell, csinálnom kell, mert különben, ahogy előbb mondtam még a riport elén, hogy dzsungel, a legerősebbek maradnak meg, és amikor én drogos voltam, én amellett is futottam, amellett is fociztam, hogy életben tudjak maradni. Mert nem attól féltem én, hogy engem esetleg megvernek, vagy megütnek, mert azt gondolom, hogy mind a fizikai, mind a lelki oldalának, a fájdalmainak, már mindenről tudok, mindenről tudtam.
És mitől féltél?
Hát attól féltem igazából, hogy mi lesz akkor, hogyha netalántán kicsúszik a kezemből a hatalom, és megvetnek, mint ahogy kicsinek voltam, hogy teljes megvetettségbe, egyedül. Tehát ez volt bennem a motiváció, hogy véletlenül sem akarok alul maradni, mert akkor perifériára szorulok. Nem tudtam én akkor, amikor drogos vagyok, hogy periférián vagyok.
Ez a lecsövesedés?
Hát egyik az a lecsövesedés, a másik pedig a elutasítottságtól való félelem, hogy már nem kellek. Tehát ezt én azt gondolom, hogy a gyerekkorom óta megkaptam ezt az elutasítottságot, sőt, még azt is megkaptam, hogy ki voltam rekesztve, ki voltam téve, tehát kívül voltam mindenen, és nem találtam a visszautat. Nem, hiába kerestem, hogy hogyan tudok megfelelni embereknek, apámnak, anyámnak, vagy a barátaimnak, vagy bárkinek. És jött egy ilyen kényszeresség, hogy meg tudom csinálni. De akkor már nem embereknek akartam bizonyítani, hanem önmagamnak, hogy azért én meg tudom csinálni. És többnyire sikerült is mindent megcsinálnom, amit így elterveztem. De azon belül az a magány, amit én éreztem, az az egyedüllét, az folyamatosan gyerekkorom óta, tehát a droghasználatom kezdetétől 5 évig, amíg tulajdonképpen még annyi pénzt felhalmoztam, meg annyi üzleti kapcsolatot, annyi egzisztenciát, hogy fent tudtam magam tartani. Hát 136 kiló voltam, amikor elkezdtem drogozni, és 5 és fél év után értem abba a finishbe, ami a 84 kilómat ő meghatározta, tehát mind lelkileg elfogytam, mind testileg, mind fizikailag, mind anyagilag. Tehát teljes mértékben a földön voltam.
Hát akkor ez egy óriási anyagi veszteség, tehát hogyha abba gondolok bele, hogy tehát most a szavaidból azt látom, hogy azért te keményen placmester voltál a Józsefvárosban, ami azt is jelenti, hogy sok pénz jön az emberhez, sok pénz is megy el, de sok pénz megy át a kezén, nagy a hatalma, az emberek félik, jó verdákkal jár, és hogy ebben a térben akkor tudod azt, hogy magányos vagy, meg tudod akkor fogalmazni?
Figyelj, mindig éreztem azt, hogy az életem egy olyan határvonalat lépett át, amikor drogoztam, hogy ezt az embert már nem lehet szeretni. Nekem már nem voltak értékek az életemben. Nem voltak olyan dolgok, amihez egy pillanatra is ragaszkodtam volna. Nem volt olyan dolog, és ebbe a dologba most egy nagyon-nagyon idézőjelesen, sőt, nem is dolognak, hanem személyeknek mondom, hogy már a fiim sem szerepeltek úgy, mint bármi. Annyira elfordultam, kifordultam önmagamból, hogy egyszerűen nem volt értékítéletre való hajlandóságom, képességem, nem láttam, tehát szó szerint egy vakságba, sükettségbe, szeretetlenségbe, hidegségbe éltem, és mivel mindent elvesztettem, persze akartam is elveszteni már az életemet is el akartam veszteni. Tehát nem érdekelt már a világon semmi, hogy élek, vagy meghalok, vagy gazdag vagyok, vagy szegény vagyok. Kerestem a boldogságot, de egyszerűen mindig olyan helyeken kerestem meg, olyan helyeken akartam megkeresni, ahol én gondoltam. És ahogy elmondtam az előbb, hogy 2005-ben lelőttek, másodikán, nekem utána változott meg az életem gyökeresen, mert rájöttem arra az egyszerű tényre, hogy van nálam egy felsőbb hatalom. Van egy olyan szeretet, aki ma akkor szeretett, amikor még lázadó, istentelen, drogos, halott szellemű ember voltam. Tehát nem éltem, hogy az elnökbe elmondtam, nem tudtam szeretni, nem érdekelt semmi, egy érdektelen és közönyvet körül, és amióta megtértem, azóta elkezdtem ezeket az értékeket, amik nem embereknek a kereséséből adódik, hanem Istennek a szeretetéből. Megtaláltam azokat a lehetőségeket, illetve azokat az áldásokat, azokat az örömöket, amit már Isten eleve elrendelt számomra.
Akkor szeretni kellett igazából? Az volt a hiányzó láncszem, ami miatt ennyire elcsúsztak a dolgok?
Hát figyelj, nem a
szeretni. Mert téged szeretni.
Én őszinte leszek, én azt gondolom, hogy minden emberben van, illetve lehet mit szeretni, de az én életemben a szeretni valamit, valakibe, az annyira nem felel meg a valóságnak, mert én magam nem egy befogadó ember voltam. Tehát kívül helyeztem mindenkit magamon, olyan szinten, hogy figyelj, ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy soha nem akartam ütésfelületet adni senkinek, hogy én a gyengeségemet bárkinek is ki tudjam mutatni, mert az azt jelenti, hogy van rajtam fogás. És én ezt nem akartam. Én ezt mindig titkoltam, hogy én nekem a szeretetbe, az elfogadásba, vagy bármibe hiányom van, mert ez egy komoly ütőlap lett volna az ellenségeim, illetve ellenfeleim, akik ellenségeim is, meg ellenfeleim is, akik tudják azt, hogy miben élek. Tehát sose adtam ki magam, hogy fáj a lábam, nem érzem jól magam, egyedül vagyok, vagy esetleg ezt nem tudom megoldani. Nem, egyszerűen annyira nem voltam ezzel, tehát annyira nem közlékeny voltam ezen területen, mert soha nem adtam senkinek ütésfelületet.
És hogyan látod, anélkül, hogy megjártad volna ezt a nagyon kemény, sok erőszakkal, hatalommal teli éveket, amik jellemezték az életed nagy részét, anélkül rá tudtál volna jönni ezekre az igazságokra, ezekre az összefüggésekre?
Hogy?
Hát, hogy mondjam, ugye azt mondtad az előző vlogban, hogy azért nem küldtek padlóra egy az egyben. Azért, ha valaki ismeri a Józsefvárost, akkor tudja, hogy azért az az ember, akit Józsefvárosban nem küldtek le egyszer az élete során, azért az viszonylag ritka. Utoljára Isten nyugtassa, Dilo Pisti volt az, aki ezt mondta magára, aztán belerálta őt is sajnos a cucc. De ebben a térben ez rengeteg ütésváltás. Ez nagyon-nagyon sok erőszak útján tudja az ember érvényesíteni ezt. Ahhoz, hogy ennyire pontosan lásd a saját életedben a szeretetnek a hiányát, a tagadását annak, hogy egyáltalán neked lenne hibád, ahhoz kellett ez a sok-sok év erőszak, vagy megy ez anélkül is valakinek vajon?
Nézd, azt gondolom, hogy minden élethelyzethez kell egy intuitív érzés, hogy bele tudja magát érezni maga az ember a szituációba, bele tudja helyezni magát a másik embernek a gondolatába. Tehát egy intuitív és empátia készség is kell ahhoz, hogy bizonyos élethelyzetekben, akár most a drogozásnál, akár a verekedésnél, akár most az üzletelésnél, nem a droggal, hanem az üzletbevédéseknél, hogy melyik az a gyenge pont.
És, de hogy azt neked tudnod kell, hogy az, akihez mész, neki mi a gyenge pontja.
Persze, és mivel már annyira nyilvánvalóvá vált az életemben az, hogy amikor meg akartak verni, ketten, vagy hárman, vagy többen, már sokat verekedtem, akkor tehát mindig azt tettem fel nekik, hogy miért akartok megverni? Miért kéne neked engem megverni? Ha tényleg ilyen erős vagy, akkor kössük össze a kellemest a hasznossal, tegyünk be pénzt. És így is elkezdődött egy olyan szituáció, hogy már pénzért verekedtem, arra már tudatosan készültem.
Az mit jelent, hogy pénzért verekedni?
Azt jelenti, hogy fogadunk, hogy kimarad állva.
De ez egy, mert van egy ilyen szobában, ahol ott vannak hárman, és akkor...
Figyelj, a helyzet az mindig adódik, utca, kapu alatt, tér, pontás,
étkezés. Itt mások is fogadnak? Mások is tesznek lóvét fel, hogy ki fog győzni?
A szívük joga, hogy tegyenek fel pénzt. És hát lényegében véve, de itt még el kell mondanom, hogy itt még nem voltam drogos, csak inkább alkoholizáltam. Uh-huh. Amikor ezeket csináltam, és erre nem tudom, hogy hogyan, mindig volt bennem egy belső késztetés, hogy én legyek a legjobb. És én erre készültem tudatosan, nem edzőkkel, nem emberekkel, hanem magamtól, amit láttam, box, rúgások, földharcok, judó, ezekből készítettem magam fel tudatosan.
De ez egy ilyen tudatos felkészülés volt arra, hogy tudják rólad, hogy egyébként... Tehát látják azt, hogy itt van Misi, láttátok a múlt héten, kivel boxolt, láttátok, hogy levitte a padlóra, és akkor ez mind azt erősítette akár saját magadban, hogy amúgy én legyőzhetetlen vagyok?
Na épp ez az, amit mondtam, hogy egy pár verekedés után elterjedt rólam a hír, hogy akit megrugok, annak kezelába eltörik.
Így is volt?
Így. Így is volt. És de én őszinte leszek, én tudtam mindig, hogy mi az erősségem és mi a gyengém.
Mi volt az erősségem?
Az erősségem a rúgás, fejelés és a földharc.
És a gyengéd?
Az ütés. Hát amiben most mesterkedek és tanítgatom.
Milyen érdekes, hogy pont életed másik felében arra gyúrsz, ami a gyengeség ez volt, mint a kicsit folytatódna a gyengeségeknek a csiszolgatása.
Igen. Hát lényegében mindig azon vagyok, hogy valamilyen tökéletes, jó dolgot tudjak tenni.
Hát de ez fejlődés mindenképpen. Tehát hogy akár azt nézem, hogy az életednek abban a részében, amikor verekedsz az utcán és nyakig ülsz a bűnben, akkor is végül is valamilyen módon, akár a sötét oldal, de fejleszted magad, és lámátálsz a világosságba, és megint csak fejleszted magad, ugyanúgy, csak valahogy a célok mások, nem?
Figyelj, a cél maga az, hogy felkerüljünk a mennyi Jeruzsálembe, a mennyi atya elé. Most...
De oda mindannyian felkerülünk, nem?
Hát ezt nem mondanám ilyen kategórikusan, nem jelenteném ilyen ennyire ki, hogy mindenki, mert ha mindenki fel tudna kerülni, akkor nem lenne szükség megtérésre, nem lenne szükség megkeresztelkedésre, nem lenne szükség bűnbocsánatra, és nem lenne szükség arra a megvallásra, hogy aki megvall engemet az emberek előtt, azt én is megvallom ő a mennyi atya előtt.
Tehát, ez is fejlődés egyébként? Tehát az, ahogyan a hitéletet fejlődik, ahogyan a valláshoz fűződő viszonyodról beszélsz, azért azt is azt látom, hogy azért ez egy ilyen nagyon kidolgozott, nagyon, nagyon szépen fejlesztett beszédforma. Tehát ez ugyanúgy egy küldetés számodra, hogy fejleszd ezt az oldaladat?
Figyelj, tulajdonképpen én, ha mondhatok ilyet, és miért nem mondhatnák, mert nem én teszek magamról bizonyságot, hanem tegyenek inkább a cselekedetek, amiket élek 10 éve, illetve 11 éve, hogy ebből a komoly, nagyon-nagyon kemény bűnből Isten megmentett, és Isten használ, és az, hogy most itt vagyok a Tilos Rádióban, és beszélhetek az Úrról, az ő kegyelméről, hiszem azt, hogy az éteren keresztül is sok embert meg tud érinteni, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezen gondolkodva, hogy akkor szeretett, amikor még bűnös voltam, amikor te bűnös voltál, téged is szeret, téged is vár, mindenkit hív, mindenkit vár, mert a poklot nem embernek készít.
És akkor tulajdonképpen akkor, amikor te dolgozol a srácokkal az utcán, akkor igazából ezt az örömhírt is elviszed hozzájuk? Hogy ami neked esetleg ugyanúgy jól jött volna akkor, hogy valaki oda ment volna a kis Misihez, hogy a Misi amúgy téged is szeretnek, és amúgy nem kell boxolnod azért, hogy mármint másokkal, nem kell másokat megalázod, megverned azért, hogy erősnek érezd magad, mert hogy szeret téged, hogy ez az örömhír, ez benne van a te küldetésedben, amikor a fiatalokkal találkozol?
Az első kérdésedre, hogy válaszoljak, azt mondom, hogyha nekem valaki akkor azt mondja, hogy van egy jó atyám, úgy fölrugom, hogy megdöglik.
A holdba.
Nem viccelek. Hogyha nekem azt mondta volna valaki, hogy szeret téged az atyád, mivel sem fogalmam, sem látásom, sem tapasztalatom nem volt erről, akkor csak most nagyon-nagyon diszkréten és finoman fogalmazva, hát elmosolyodtam volna, de ha rosszabb állapotban vagyok, akkor megfogom és eltöröm kezit lábát. Hát egy olyan apa képen volt, atya képen volt, hogy hát mindennél jobban gyűlöltem apámat. Persze most már megbocsájtottam neki, meg nincs bennem már harag, meg el is költözött, de nekem az atya ajánlása lett volna a legrosszabb ajánlás.
Akkor miért működik?
Azért működik, mert Isten annyira bölcs, hogy tudta azt, hogy másképp nem tud megmenteni, csak hogy megengedi azt, hogy lelőjenek.
Ez kellett hozzá?
Ez kellett hozzá, hogy az óemberemet ki legyen lőve, és figyelj, egy olyan dolgot mondok el, hogy ez az erős Misi, aki senkinek nem mutatott fájdalmat, senkinek nem adott esélyt, az rádöbbent arra 2002. hogy bizony nem vagyok legyőzhetetlen. Bizony szükségem van Istenre. Bizony szükségem van arra, hogy megváltozzak. Bizony szükségem van arra, hogy azok a gyengeségek, amik a kisebb koromban, fiatalabbnak, sőt, az életem folyamán a gyengeségeknek az eltakarása helyett legyek egy én fenntáró ember. Tehát mondjam el az Úrnak, még most sem adom ki magam embereknek, csak azoknak, akik nagyon közel állnak hozzám, hogy esetleg nincs lém, nincs ennivalóm, vagy most ez fáj, vagy most az fáj. Még mindig ezeken belül azt gondolom, hogy nem, tehát inkább Istennek mondom el, mert mindenható, mindentudó, tökéletes Isten.
És nehéz eltakarni a gyengeségeket azok elől, akik mondjuk nem állnak hozzád közel?
Feri, amikor az Úrról van szó, azt gondolom, hogy a legnagyobb őszintességgel és nyíltsággal kell közelítenem az emberek felé. És az az őszintesség és az a nyíltság, ami most a szívemben van, hogy ide behívtatok, hogy beszéljünk erről józsefvárosi jó hírekről, örömhírekről, sikerekről, amiben hál' Istennek nincs kudarc. Én azért tudok így megnyílni e tekintetben, mert folyamatosan változom. Folyamatosan kapcsolatom az emberekkel, mindenkivel úgy próbálom megélni, hogy persze az ő megértése, az ő neki a hitét, azért ne romboljam le egyből, ne rohanjak rá, hanem szépen, folyamatosan próbálom őket meggyőzni, hogy ez az út, amin vagytok, az rossz felé vezet. Elkezdődött ez a drogprevenció a sporttal a drog ellen. Nagyon sok kisgyermek, illetve felnőttek is megkerestek, mivel a régi hírhedtségem most már inkább nem hírhedtség, hanem hírességé kezd tendálni, és hát megkértek, hogy edzek velük, mert azt az nívót, amit én képviseltem akkor, amikor bűnöző voltam, azokat a feelingeket át tudom hozni a boxba, akár a judóba, akár a ketrecarcba.
De ez hogy volt, hogy hallották, hogy Misi bá, vagy Misi talpra állt, Misi bá már nem drogozik, és akkor menjünk el hozzá, és akkor kérdezzük meg, hogy tudnál minket kicsit csibészségre, meg hogy boxoljunk mi is?
Figyelj, a csibész szót azt csak egy nagyon-nagyon idézőjelesen használom. Az elsősorban az, hogy amikor megtudták azt, hogy van lehetőség arra, illetve kaptunk lehetőséget arra, hogy a Homok utca, illetve a Lakatosmenyhírt általános iskolába fizetve a tornateremért, az ottani gyerekeket, akik túlnyomó részt romák, de nem romák is jártak oda, azok megtudták, tehát a nevem után, hogy ki is vagyok, és hogy mit akarok csinálni, hát egyből csatlakoztak oda, voltak köztük már akkor, akik le voltak igazolva bizonyos egyesületekbe, volt olyan, aki teljes mértékben kezdő volt, és hát elkezdődött a munka az, hogy tulajdonképpen elkezdtünk boxolni ökölvív. A legelső gondolatom az, hogy talán az volt a legjobb ajánló levél, hogy nem kaptam ki soha egy az egybe. Tehát nem vertek meg. Olyan volt, hogy öten meg tudtak verni, de hát ezt nem is szégyellem meg. Nem volt kellemes, de utána mindegy, hát ez volt a legjobb ajánló levél, hogy soha nem vertek meg. És ez érdekessé vált a gyerekeknek, hogy mit tudhatok, mi az, amit át tudok adni nekik. Most azon kívül, hogy látták bennem azt, hogy brutálisan erős vagyok, az állóképességem újra a régi. Amellett még voltak olyan motivumok is bennem, amit az utcán használtam.
De ez agyban dől el?
Hát szerintem minden agyban dől el, de a szívből indul ki. Tehát, hogyha nincs a szív hozzá hangolva az agyhoz, akkor azt gondolom, hogy ez egy cselejt munka lett volna. Tehát ez mind a kettő kell. A legelső mondatom talán úgy hangzott abba a kiírásba, hogy a 8. kerület kémelten veszélyes a drog terén, hogy én magamról elmondtam, hogy az voltam, tehát drogos voltam. Én a múltammal nem büszkélkedem, de bevallottam őszintén, hogy igen, az voltam. És az, hogy megbíztak bennem, az későbbiek folyamán alakult ki, először csak a kíváncsiság volt bennük, hogy kíváncsiak arra, hogy talán megmerek állni, mert rengeteg olyan ember volt, aki azt mondta, hogy majd egy év múlva megnézzük, majd 2 év múlva megnézzük, hogy tértél meg mit tudom én mi. De közben, amíg ők erre vártak, addigra a sikereket értünk el. Tehát azt ne felejtsük el, hogy Lakatos Olivér 8 hónap után magyar bajnok 3. helyezett lett, holott azt mondom, hogy nála nehezebb, hátrányos helyzetű családból nehezen lehet kijönni. Persze ott nem voltak a szülők drogosok, tehát más nehézségek voltak. És amellett rengeteg gyerekkel megtaláltam azt a közös hangnemet, konszenzusra tudtunk jutni, hogy megbeszéljük a problémákat, nehézségeket. Akkora már talán azt mondhatnám, hogy egy nagyon kicsit kaptam az Istentől, hogy azt tudjam átadni, amit, tehát átformálódott bennem, tehát a személyiségem, a gondolkodásmódom, az életvitelem, és azokat mind arra építve fel, amik a régi tapasztalatomból származó rossz dolgokat erősítették volna, most elkezdték épp, hogy nem gyengíteni, tehát egészen más gondolkodásmódom, életvitelem lett, közben nyílt a szívem, nyílt az elmém, nyíltak olyan dolgok az életemben, a szellememben, hogy hogyan, kihez kell hozzáállni. Tehát azt, amit régen negatív módon használtam, az intuitív képességem, az empátia képességemet, azt most egészen másképp tudtam kamatoztatni, és ezért mondom, hogy csodálatos Istenünk van, hogy a rosszat is fel tudja használni jó dolgokra. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg titeket, a Jézus nevében. Amen.